értékekről. Hírek a Szent István Rádióban.
Meg kell újítanunk az előző választáson kötött háború ellenes szövetségünket, mondta a miniszterelnök az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékező díszünnepségen a Kossuth téren. Orbán Viktor kiemelte, a választásig 28 kemény nap áll előttük, nem úgy kell nyerni, mint 4 éve, hanem jobban, nem annyi szavazat kell, mint akkor, hanem több. Hozzátette, 3 millió szavazat nem a plafon, hanem a küszöb. Történelmi győzelmet kell aratni, mert a következő kormánynak történelmi lesz a felelőssége, hangsúlyozta. Azt is mondta, soha nem fogja megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza. Szavai szerint április 12-én az lesz a kérdés, ki alakítson kormányt, ő vagy Zelenszkij. 1848 minden magyaré, mert a szabadság minden magyar ősi joga, jelentette ki a nemzeti meneten a Hősök terén a Tisza pártelnöke. Hazánk a nyugat része, az Európai Unió része, a NATO része, szögezte le Magyar Péter. Azt mondta, hazahozzák a nekünk járó 8000 milliárd forintot Brüsszelből, igazságos adórendszert vezetnek be, és nem félnek majd a milliárdosokra kivetendő vagyonadótól sem. 200 000 forintos szépkártya támogatást vezetnek be, a határon belül is minden gyerek megkapja a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, és a kórház bezárások helyett újjáépítik az egészségügyet, sorolta, 2 ciklusra maximálják a miniszterelnöki pozíciót, szögezte le. Március 15-e a szabadság és a magyarság egységének az ünnepe, amikor magyarok milliói egyet mondanak és egyet gondolnak a piros-fehér-zöld kokárdák és lobogók alatt, Kézdivásárhelytől Sopronig, Clevelandtől Sepsiszentgyörgyig, mondta a köztársasági elnök Kézdivásárhelyen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Sólyog Tamás szerint a magyarság összetartozását annak lelki és kulturális kifejezése mellett jogi alapokon is rögzítette a 2011-es alaptörvény. Van és lehet állampolgársága és szavazati joga minden erdélyi, székely és csángó magyarnak, tette hozzá az államfő. Nem akadályozza meg, de ellenzi, hogy újrainduljon az orosz olajszállítása a Barátság kőolajvezetéken, idézte az ukrán elnököt a Bloomberg hírügynökség. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, ha olyan feltételeket támasztanak addig vele szemben, hogy nem kapják meg az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt, vagy leállnak a fegyverszállítások, akkor ő a kérdésben tehetetlen. Viszont megmondtam európai barátainknak, hogy ezt zsarolásnak hívják, szögezte le, hozzátéve, hogy a javítás így is eltarthat egy hónapig. Ukrajna nem zsarolhatja a magyarokat és a kormányt az ukrán szabadságharcra hivatkozva, írta a magyar miniszterelnök az ex-közösségi portálon a korábbi ukrán elnöknek adott válaszában. Előzőleg Viktor Juscsenko bírálta a magyar kormányfőt, mert szerinte Orbán Viktor elfordult a szabadság és az európai szolidaritás értékeitől, és ma olyan erőket támogat, amelyek Ukrajna szabadságát fenyegetik. Válaszában Orbán Viktor régi barátjaként említette a korábbi államfőt, és azt kívánta, hogy az orosz-ukrán testvérháború ne végződjön az ukrán állam végzetes meggyengülésével. Szlovákia visszalépett az EU-Oroszországgal szembeni szankcióinak megvétózásától, miután az utolsó pillanatig lobbizott 2 orosz oligarcha listáról való törléséért, de engedményt nem kapott. Magyarország azonban továbbra is vétóval blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós támogatást és az Oroszországgal szembeni újabb szankciókat. Orbán Viktor magyar kormányfő az álláspontját továbbra is azzal indokolja, hogy Ukrajna nem állította helyre a Magyarországot ellátó orosz Barátság kőolajvezetéket. Tájékoztatást nyújtott Jeven Perebjénész ukrán külügyminiszter helyettes és Szerhij Korecskij a Naftogaz vezérigazgatója 31 ország nagykövetének, köztük Magyarországénak is, írta meg a Kiev Independent. Az egyeztetés tényéről Cepek Gábor energiaügyi államtitkár is beszélt abban a videóban, amiben Orbán Viktor hazarendelte a Barátság kőolajvezeték ügyében Kijevbe küldött Cepek Gábor által vezetett vizsgálóbizottságot. Biztonsági okokból kivonták Irakból az Erbilben szolgáló magyar katonákat, jelentette be a Honvéd vezérkar főnöke. Böröndi Gábor elmondta, mindenki épségben és biztonságban elérte Törökországot, ahonnan a honvédség repülőgépével hazaszállították őket. Közölt azt is, az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított katonai műveletének kezdete óta megtorlásul több alkalommal érte iráni rakéta és dróntámadás azokat a támaszpontokat, ahol nemzetközi erők állomásoznak. Elhagyták az erbili főkonzulátus munkatársai is a területet. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, sokat süt majd a nap, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és 0, napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Kvaszinger Jenő, a hírszerkesztő bemondó Debnár Ádámot hallják. Következik a múltunk pillérei, történelmi sorozatunk mai adásában Beckenslower János Egri püspökről, Buda Péter atya teológiai tanárról, a rádió elnökével beszélget Klész Beáta. A 21 órai híreket követően a napfelsét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Tiszavasváriba látogatunk, ahol a 90 éves dr. Legány András nyugalmazott főiskolai tanárral beszélgetünk, két könyve megjelenése alkalmából. A Tokai Vételkörzetben 21 órától Téka, Kisújszállási és Törökszentmiklósi frekvenciáinkon Leltár című összeállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyházfórum keddi adását ismételjük meg. Pap Miklós görögkatolikus parókus, morálteológus, valamint Kézdi Anikó és Somogyiné Peti Krisztina pszichológusok az irgalmasságról beszélgetnek a család működésében. 23 órakor híreket, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, ezután a hétvégi levél hangzik el ismét, és esti imát adunk közre. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk. Békés estét kívánunk!
Azt sem tudjuk pontosan, hogy honnan érkeztünk, de több mint 1000 éve már Zájon létezünk.
megvívtuk a harcainkat századokon át. Még mindig Magyarországnak hívják ezt a kis hazát. Országunkat béke diktátummal tépték szét, ezért élünk saját vérünk szomszédjaiként. A nagy világnak minden szegletében ott vagyunk, de ha nem vigyázunk egymásra, szép lassan elfogyunk. Hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Ott sem tagadjuk meg azt, hogy honnan származunk, hol törvényekkel büntetik, mikor megszólalunk. Neveinkről sokfelé lehult az ékezet, de a vers szerint a magyar név még újra szép lehet. Tudjuk jól, hogy anyanyelvében él nemzetünk, de ha nem őrizzük vele együtt, mi is elveszünk. Európát gyakran védték meg a kardjaink, de segítséget mégsem kaptak hős magyarjaink. Hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Kegyelméből kaptuk a szent koronát, ezért tudtunk fennmaradni minden koron át. Voltak köztünk árulók, és voltak nagyjaink, voltak világváltoztató forradalmaink. Sors tragédiák minket oly gyakran sújtanak, hát óvjuk egymást akkor is, mikor nem bántanak. A nagy világ sokkal szegényebb lenne nélkülünk, de senki nem fog tenni értünk, ha mi nem teszünk. Ó, hát én ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Hát épp ezért, megmaradásunkért, összetegyünk végre magyar.
Egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A mai adásban folytatjuk tovább a beszélgetést Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével, akivel nem csak hogy a 37. adáshoz érkeztünk az egri püspökök sorában, de most egy olyan érdekes párhuzamba kerültünk, hogy a 37. püspökről fogunk beszélni, aki nem más, mint Beckenszloer János. Hát nem egy magyaros nevű ember, tehát azt feltételezem, hogy ő idegen honból kerülhetett ide Magyarországra.
Így van, tehát az eddigi műsorokban megszokhattuk azt, hogy nagy nevű, nagy magyar nevű püspökök voltak, tehát Szécsi, aztán...
Rozgonyi, Hédervári.
Hédervári, így van. Most pedig ezek után valóban egy idegen nevű és idegen származású püspök következik. Beckenszloer János, akinek egyébként a neve is több változatban maradt fönn. Ő maga így írta, de mások volt, amikor Beckenslagernek vagy Beckenslayernek írják, sőt van, ahol egyszerűen Franznak említik. Valóban külföldi származású, méghozzá sziléziai, Breslauból érkezett hozzánk. Aki, ugye Szilézia abban az időben ugye a német-római birodalomhoz tartozott, Csehország és Lengyelország meg a német birodalom közötti terület, mely bizonyos függetlenséget is élvezett, és azt kell mondani, hogy abban az időben azért Európának egy virágzó része volt, bár sokat ártottak nekik is a huszita háborúk, hiszen Csehország szomszédja lévén nagyon sokszor került a huszita hadaknak a martalékául ez a vidék, na de akkor is innen származik a mi újabb püspökünk, akinek hogy hogyan is kerül Magyarországra, ez is egy érdekes dolog, nem tudjuk pontosan. Különösebb kapcsolat nem volt ebben az időben éppen Magyarország és Szilézia között, viszont a testvére az Magyarországon szerzett magának javadalmat. Egyébként a származásáról annyit tudunk még, hogy talán az apja az Breslauban, vagy magyarul, magyar neve is van, ugye Boroszló. Boroszlóban a városi kapitány volt, viszont mások arról számolnak be, hogy lehet, hogy kerékgyártó vagy ács volt az apja, tehát lehet, hogy alacsony sorból származott, tehát mesterember volt az édesapja. A lényeg az, hogy a testvére az már korábban Magyarországra került, méghozzá Pécsi Egyházmegyében, ahol préposti méltóságot sikerült neki megszereznie. A későbbiekben arról számolnak be, hogy János is a Jeromos nevű testvére után Pécsre került, és valószínű, hogy ő egyengette az útját, és amikor Jeromos elhagyja Pécset, akkor utána ő szerzi meg azt a méltóságot, amelyet a bátyja viselt, tehát pécsi prépost lesz belőle. De az életpályájából az is kiderül, hogy tulajdonképpen számára az egyházi pályafutás az nem annyira az egyház iránti elköteleződésből vagy valódi hitbéli buzgóságból fakadt volna, hanem hát bátran kimondhatjuk, hogy ő egy egyházi karrierista volt. Ezt majd látni fogjuk a pályafutásából.
Tehát milyen cél vezethet valakit, mondjuk arra, tehát hogyha feltételezhetően mondjuk az apja nem a város kapitánya volt, hanem egy alacsonyabb sorból származó kerékgyártó vagy ács, amit említettél, Péter atya, tehát mondjuk akkor innentől fogva valakinek lehetnek olyan ambíciói, hogy ugye én magasabbra tudok törni, és hogyha nincs elég anyagfedezet, akkor mondjuk az másik egyetlen út akkor az egyházi vonal lehet.
Igen, tehát vagy beáll katonának, és akkor szerencsés és előre megy, és éppen tiszti rangot tud szerezni, ami javadalmakhoz is juttatja őt, meg vagyonhoz. A másik pedig, ami azért békésebb és kevésbé veszélyes, az az egyházi pálya.
Pontosan ezt akartam mondani, hogy igen, tehát, hogyha kockázatmentesen akar valaki előre haladni, akkor valószínűleg nem a katonai pályát választja, mert lehet, hogy 60 évig él, de lehet, hogy a következő csatában oda veszik.
Igen. Így van. Bár ő azért részt vett, hát nem is csatákban, de pártütésekben, cselszövésekben mindenképpen, de mondjuk ezt is abból a célból tette, hogy előre haladhasson. Amit még tudni kell róla, hogy úgy tűnik, hogy komolyabb egyházi műveltséggel nem rendelkezett, nyilván tudott latinul, de kiderül a kortársak följegyzéseiből, hogy nem a csiszolt klasszikus veretes latint beszélte, hanem annak is csak egy egyszerűbb változatát.
Az, hogy ő egyházi karrierista volt, ez mondjuk már Egri püspöksége előtt kiderült, vagy az Egri püspöki éveiben láthattuk azt, hogy hát nem igazán szívügye volt Krisztus szolgálata már, mint hogy látszódott, hogy nem ez volt az elköteleződés.
Hát, mire Egri püspök lett, addigra már kiderült, hogy ő bizony karrierista. Ugyanis, hát egyrészt ugye az is látszik, hogy amikor Váradi püspök lett 1465-ben, akkor ő még pappá sem volt szentelve. Egyelőre még csak szubdiákonus volt, tehát mutatja, hogy a papi rendekben az előrehaladást azt nem túlságosan szorgalmazta, viszont a javadalmaknak a gyűjtését azt annál inkább. Ami már még a pécsi idejében látszik, hogy 1459-ben, amikor ugye eléggé zavaros viszonyok voltak még Magyarországon, tehát ugye 1458-ban Mátyást megválasztják királlyá, és elkezdi az uralkodás, bár még nincs megkoronázva a Szent Koronával, azért voltak olyanok, akik nem akarták elismerni az ő uralmát, és valaki máshoz pártoltak. Na, ő is ezek között volt. Tehát 1459-ben elhagyja Pécset, és csatlakozik harmadik Frigyes császárhoz, aki osztrák tartományoknak is az ura volt, és szomszédja volt Magyarországnak. Tehát hozzá csatlakozott, és kikiáltották őt magyar királlyá. Tehát tulajdonképpen trónkövetelőként lépett föl Mátyással szemben, és 1461-ben részt vett Bécs védelmében, ugye, mert Mátyás azért nem hagyja magát, mondjuk ekkor még nem foglalja el, de ott azért komoly katonai konfliktus volt, és utána pedig innen nyugatról betört Magyarországra haddal, és elfoglal két várat, egyrészt Pápát, másrészt pedig Ugodot. Ugod, ez a tényleg ott pápa mellett található, hogy vár van-e ott most, azt meg nem tudom mondani, de jártam azon a vidéken, hát ott biztos, hogy nem tűnt föl, hogy ott valami komolyabb vár lett volna. Ebben az időben azonban létezett egy kisebb fajta vár. Ezeket ő elfoglalja, és miután látja azért, hogy fordul a kocka, tehát, hogy ebből a konfliktusból Mátyás kerül ki győztesként, és Mátyás király, mondhatjuk azt, hogy szinte vérdíjat tűzött ki Beckenslower Jánosnak a fejére, mondván, hogy aki elfoglalja ezt a két várat, amit megszerzett, illetve, hogyha elfogják magát Beckenslower Jánost, akkor azok kapják meg a várat. Most ezek után látta, hogy az ügye az veszni indult, és hogy önként hódolt be Mátyás királynak, és nem csak, hogy behódolt, hanem rögtön a kegyeibe is férkőzött, annyira, hogy 1461-ben a király visszaadja neki a pécsi prépostságot, ugye, amit korábban is birtokolt, és ezt megfejeli még a pécsváradi apátságnak a javadalmaival. Ezután pedig, ugye mivel, hogy ez már javadalomhalmozásnak számított, a király az, aki megkéri számára második Pius pápától a fölmentést a javadalomhalmozás vétsége alól, tehát, hogy ezeket ő tudja továbbra is birtokolni. Ezután a következő időszakban a király segítségére sietett. Most ez nem egészen biztos, hogy mi is történt, de segített kézre keríteni azokat, akik korábban a király ellen lázadtak. Tanácsokat adott Mátyásnak, és ezeket a tanácsokat Mátyás sokra becsülte, úgyhogy ráadásul ez a Beckenslower János abban is ügyes volt, hogy akik korábban Mátyás ellen voltak, azokat visszacsalogatta Mátyás oldalára, tehát hogy csinálják ugyanazt, amit ő is tett, hogy álljanak ezután a király mellé, és ezzel tulajdonképpen egy csomó területen békességet szerzett, amit Mátyás igencsak nagyra becsült. Így aztán a király, hogy a bizalmát mutassa iránta, meg a nagyra becsülését, kinevezte őt maga mellé titkárnak.
Ez olyan érdekes azért, mert Mátyás alapvetően egy olyan uralkodó volt, most, hogyha abba gondolunk bele, hogy ő áruhában járta az országot, és tényleg a csalókat, meg az olyanokat, akik a népet sanyargatták, azért igencsak büntetett, tehát azért ő tudta nagyon jól, hogy ez a János azért ellene fordult. Mivel tudta azt ő elérni, hogy Mátyás király nemhogy megbocsájtott neki, hanem még a bizalmába is avatja, plusz még maga mellé veszi titkárnak, ami szintén egy extra bizalmi pozíció.
Igen, de hát pontosan az, hogy végül is önként tért Mátyásnak a pártjára, és másokat is visszahúdított Mátyás oldalára, azért ez olyan fegyvertény volt, és hát Mátyás gondolhatta úgy, mint azért nagyon sokan mások is, hogyha valaki ellenem volt, és utána mellém áll, azt mindenképpen meg kell jutalmazni, meg ugye aki már egyszer ellenem volt, és most a mellém áll, az nem valószínű, hogy olyan hamar újra ellenem támad
majd. Akkor én ebben lehet, hogy nem értek veled egyet, Péter, hogyha mert ha valaki egyszer ellenem volt, és utána hirtelen mellém áll, mert hogy azért látja, hogy az érdeke úgy diktálja, az szerintem pont, hogy bármikor megteheti, hogy ellene fordul, de ez majd be is igazolódik azért később, mert igen, nem Mátyás ellen, de úgy egyáltalán.
Igen, de ugyanakkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy azért Beckenslower Jánosnak az előre menetele, az nem mindenkinek nyerte el a tetszését. Pontosan azért, mert hogy idegen volt. Tehát, hogy nem magyar. A magyar rendek és az egyházi méltóságok is úgy gondolták, hogy azért van Magyarországon elég tehetséges ember, akik el tudják látni a vezető állami és egyházi tisztségeket, hogy miért kell ehhez külföldieket alkalmazni. Azonban mindezek ellenére Mátyás továbbra is bizalmat szavazott Beckenslower Jánosnak, sőt, annyira, hogy amikor Vitéz János, ugye esztergomi érsek lett, ő korábban váradi püspök volt, akkor a váradi püspökség élére állította Beckenslower Jánost, amelyet a pápa 1465-ben meg is erősített, úgyhogy onnantól kezdve ő hivatalosan is váradi püspök. Ami érdekes, és ez mutatja azért a mentalitását, hogy a püspökség mellé világi méltóságot is szerzett, megszerezte magának Bihar vármegye főispáni székét. Vagyis egyházi vezető is, és ugyanakkor világi vezető is, ugye Bihar vármegyének vezetője, sőt, az is kiderül, hogy amikor ezt teszi, akkor neki már vannak birtokai északon, méghozzá oly módon, hogy Beszterce bányán érdekelt a részbányászatban, tehát részbányái vannak. Tehát valami módon ő nagyon ügyesen kezeli ezeket az anyagi dolgokat, hogy egyre nagyobb jövedelemre tegyen szert. Na most a váradi püspöksége így, hogy váradi püspök nem sokáig tartott, ugyanis 1468-ban már Egerbe nevezik ki püspökké, és azért hangsúlyoztam az előbb azt, hogy így, mint váradi püspök, mert hogy ezután egri püspök, de ugyanakkor megtartja a váradi püspökséget is.
Ilyen lehet?
Hát lehet, pápai engedéllyel.
Tehát itt azért nem a szomszéd püspökségbe kellett néha átszaladozni, hanem azért Várad akkori viszonyok között is, meg most is azért elég messze van.
Igen, de szomszéd püspökség volt.
Tehát ja, hát jó, oké. Okay.
Abban az időben. Abban
jó, csak hogy a székhelyek azért messze vannak egymástól.
Igen, de hát majd látni fogjuk, hogy ettől még különbeket is tud tenni. A lényeg az, hogy Mátyás király kérte a pápát, második Pált, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy mind a két püspökségnek az élén Beckenslower János állhasson, mert hogy arra nagyon alkalmas és méltó férfiú. Hogy a pápa ezek után nem akart hozzájárulni, viszont Mátyás király volt az, aki határozottan lépett föl. Tudjuk azt, hogy Mátyás király már katolikus uralkodó volt, azért a pápasággal szemben néha eléggé makacsnak bizonyult, és mivel olyan pozícióban volt, hát zsarolhatta a szentszéket. Mi volt ez a pozíció? Ezt kérem szépen, a Magyarország és a Török Birodalomnak a határos volta. Tehát Mátyás király attól tette függővé sokszor a törökök elleni aktív föllépést, hogy a szentszék engede az ő kívánalmainak, például püspök kinevezések alkalmával. A lényeg az, hogy Mátyás király végül is kiállt mellette, és hosszú távon győzedelmeskedett, tehát a szentszék beleegyezett, hogy mind az egri, mind a váradi püspöki széket Beckenslower János töltse be.
Ez meddig tartott ez a kettős állapot? Tehát a végtelenségig nem lehetett fenntartani.
De elég sokáig fennmaradt, tehát majd látni fogjuk, hogy ez még fokozódni is fog.
Mert kap még egy püspökséget?
Igen, de előtte, ha már itt van Egerben, akkor itt egy újabb komoly dolgot visz végbe, és pedig azt, hogy megszerzi a Heves vármegye örökös főispáni címét.
Is. Akkor is. Ezek szerint, mert hogy ugye már bihari...
Főispán, és akkor most még az egri, a Heves vármegyét is, és ugye ebben az a fontos, hogy ő az első az egri püspökök között, akik Heves vármegye örökös főispánja. Majd innentől kezdődően, ugye egészen 1848-ig ez a tisztség az egri püspökök számára nagyon fontos lesz.
Az, hogy örökös főispán, az mit jelent? Tehát nyilván életében, tehát hogyha kinevezik, akkor élete végéig ő az lehet. Semmi onnan ki nem szedheti abból a székből, valami extra ok
persze,
maximum.
Tehát azért vannak olyan okok, amik miatt meg lehet szüntetni, de ez azt jelenti, hogy ez hozzátartozik immár az egri püspökséghez.
Na most a kérdés az, hogyha valakinek ennyi titulusa van, és emberből van, már pedig emberből volt ő is, akkor hogyan tudja az egyházmegyéit, a főispáni székeit hatékonyan betölteni?
Hát nyilvánvaló, hogy ahogyan eddig is láttuk, őt annyira a főpásztori székeknek a betöltése, illetve hát a lelkipásztori gondoskodás az nem annyira jellemezte, sokkal inkább a harácsolás, a vagyonszerzés, a pozíciószerzés, a hatalomszerzés.
De a főispáni, tehát a világi pozícióban sem jeleskedett?
Nem tudjuk pontosan, hogy milyen dolgot tett, mert hogy eléggé kevés dokumentum maradt föl ebből az időszakból. Azonban az tény, hogy ez szépen haladt előre a rang létrán, és azért itt Egerben is igyekezett hasznossá tenni magát, ezt olyan értelemben értem most, hogy haszonnal vezetni az egri egyházmegyét. Csak egy érdekes adat ezzel kapcsolatban, hogy 1473-ban például egy rendeletet hozott az egri bortermésnek a védelmére. Elrendeli, és ebben a székeskáptalannal egyetértett, hogy Szent Jakab napjától, vagyis július 25-től egészen Szent Márton napjáig, november 11-ig a városba, sőt nem csak a városba, hanem az Eger völgyi területre, erről már többször is volt szó, az Eger völgyi területre tilos máshonnan bort behozni és idegen bort mérni. De, és akkor itt most megint az ő gazdasági érzéke derül ki, hogy kivéve, ha rossz a termés. Tehát, hogyha rossz a termés, akkor viszont megengedi máshonnan is a bornak a behozatalát. Hát látjuk, hogy ez is elsősorban gazdasági kérdés, viszont ami miatt mégis mondhatjuk így, hogy hálásak lehetünk Beckenstuber Jánosnak, hogy ő volt az, aki a várban a most is meglévő püspöki palotának az alapjait lerakta. Tehát ő az, aki ott elkezdett építkezni. Nyilván ez a püspöki palota, amit most látunk, ez nem ugyanaz, mint amit ő építetett, mert átépítések voltak, de akkor is ő volt az, aki ott a várnak azon a részén a püspöki palotát fölhúzta.
Tehát akkor azért csak van neki jó cselekedete is. Most az a fajta harácsolás és tényleg vagyonhalmozás, amiről beszéltél Péter atya, hát ugye már korábban mondtad, hogy ugye ő bányát is szerzett magának, meg hát nyilván ezeknek a pozícióknak volt jövedelme, gondolom, tehát mondjuk ennyi pozíciót ellátni, az biztos, hogy gyarapíthatta a saját kasszáját, csak most a kérdés az, hogy tényleg az egyházmegyéért miket, vagy mit tett még most ezen túlmenően, amit most a püspöki palotáról
beszéltél. Amiről még tudunk, az például megint csak egy gazdasági dolog, az egyházmegyéért teszi, hogy például a Sáros vármegyei Tarkőben a tizedet, amely, hát a gazdálkodás ugye az időjárás függő, nem mindig lehetett jól beszedni ugye terményben, ezért elintézi azt, hogy innentől kezdve évi 60 aranyforintot fizessenek neki, és így aztán most függetlenül attól, hogy milyen a termés, biztos jövedelmet szerzett az egyházmegye számára arról a területről.
Az a pozíció, hogy ő Mátyás királynak volt a titkára, ez a püspöki kinevezésekkel megszűnt?
Valószínű, hogy igen, erről sem tudunk pontosan, viszont azt látjuk, hogy Mátyás királytól nem távolodik el. Tehát továbbra is Mátyás királynak a kegyeit élvezi, és a király diplomáci ügyekben is igénybe veszi a szolgálatait is, például, hogy Prágába is elküldi diplomáciai küldetésben, illetve egy nagyon fontos dolog, hogy 1472-ben, amikor Vitézi János esztergomi érsek, aki egyébként Mátyás királynak nevelője is volt annak idején, kegyvesztetté lett, mert hogy ugye egy lázadásban találták vétkesnek, akkor kire bízza az Beckenstuber Jánosra? Tehát ő rá bízza, hogy felügyeljen fölötte, hogy ne tudjon megszökni, de nem csak ezt, hanem az esztergomi egyházmegye vezetését is rábízza Beckenstuber Jánosra.
De hát, nem mint érsek?
Hát egyelőre nem, de aztán ugye a következő lépés az mi lesz?
Hát akkor ezek
hogy
szerint...
Megszerzi az esztergomi érsekséget is. Tehát ebből is látszik, hogy ő tényleg nagyon-nagyon nagy egyházi karriert futott be, és 1472 tehát, amikor ez az összeesküvés történt, talán még az is szóba jöhet, hogy ő maga is azok között volt, akik esetleg fölfedték Mátyás előtt ezt az összeesküvést. Lehet, hogy neki megvoltak még ott a kapcsolatai Frigyesnél, és azokon keresztül jutott információkhoz, és pontosan, mivel ilyen jó szolgálatot tett a királynak, ezért a király közben jár érte, hogy az eddigi két püspöksége főpapi javadalma mellett még az esztergomit is megszerezze, és végül is, hát eleinte csak mint ilyen tiszteletbeli, vagy kinevezett érsek van, de végül is megszerzi, úgyhogy a pápa is 1475 őszén már elfogadja azt, illetve már akkor a pápa is úgy nevezi őt, mint esztergomi érsek egy pápai bullában, tehát ez azt jelenti, hogy az esztergomi érsekséget is sikerül neki megszereznie.
Az az érdekes ebben az egész történetben, nagyon sok minden érdekes van, de én még mindig Mátyás személyére megyek vissza, hogy én már megpróbálom azt elengedni, hogy tényleg ugye az ő kapcsolatok azzal indult, hogy ugye át más felé pártolt, de utána önként az ő oldalára állt, de most királyként ettől mondjuk én azt feltételezném Hunyadi Mátyásról, hogy belátóbb, mert azért ennyi pozíciót egy embernél összpontosítani, ez azért ez nem egy felelősségteljes gondolkodás.
De Mátyás király látta azt, hogy ez az ember, ez kiáll mellette, ugye kezdve onnan, hogy visszahozott egy csomó embert az ő hűségére, onnantól kezdve, hogy segít felszámolni egy király ellenes összeesküvést. Tehát ezzel...
Ebben Vitéz János amúgy valóban vétkes volt?
Igen. Igen, tehát elégedetlenek voltak Mátyás uralmával valóban. Tehát ugye, igazából ők aktívan hozzájárultak ahhoz, hogy a Hunyadi ház megszerezze a trónt, és Mátyásból király legyen. Viszont utána azért csalódtak Mátyásban, mert Mátyás király nem úgy uralkodott, ahogyan azt ők elképzelték, elvárták volna, és főleg nem úgy, hogy ők irányíthatták volna. Tehát Mátyás hamarosan önállósította magát, ugye még a nagybátyával, Szilágyi Mihállyal is hamarosan összerúgta a port. Tehát Mátyás nagyon hamar önállósította magát, és saját elgondolásai szerint vezette az országot.
Pedig milyen érdekes, hogy ugye azért van egy ember, aki most talán nem túlzás azt kijelentenem, hogy atya helyett atya volt, hiszen ugye az apja ugye folyamatosan csatározott Hunyadi János, tehát a Vitéz János tényleg nem csak tanítója, hanem egyfajta atyai szerepet is betöltött az ő életében.
Hát, Vitéz János is csak úgy módjával volt a tanítő, mert Vitéz János is nagyon sokszor királyi küldetésekben. Tehát Vitéz János is nagyon sokszor különböző küldetésekben távol volt. De az tény, hogy a Hunyadi családdal nagyon jó volt a kapcsolata, és valamiképpen bekapcsolódott Mátyás nevelésébe.
Jó, mindegy, én nekem akkor is ez nagyon furcsa, én értem, hogy minden bizalmát látja benne, és hogy embereket hozott, és leplez egy királyellenes összeesküvés, de akkor sem egészséges az, hogy valaki ennyi titulust elvégezze, mert ennyi felé nem lehet osztódni. Ez az én véleményem. De hát ez így történt, és nem ebben a korban élünk, meg nem én voltam Mátyás király, hogyha ő így döntött és azt megengedte, akkor ez már így alakította a történelmet.
Igen, de azért egy pici dolog, ami most még izgalmasabbá teszi a dolgot, hogy Mátyás valóban látta, hogy már túl sok hatalom összpontosul a kezében, és éppen ezért úgy gondolta, hogy az esztergomi székben maradjon ott mellette, de az egri püspöki széket azt adja át egy másik püspöknek, aki ekkoriban az erdélyi püspök volt, és ez nem más, mint Rangoni Gábor, vagy másképpen Veronai Gábor, aki el is foglalta volna az egri püspökséget, azonban Beckenslöher szembeszállt a király akaratával, és megtagadta, hogy átadja a püspökséget.
Mert neki kell.
Veronai Gábornak.
Ő nem enged ebből, igaz?
Igen, és ennek a következménye az, hogy még a pápától, IV. Sixtustól is kapott egy kis dorgálást ebben az ügyben, és azt mondja a pápa, hogy egy ideig még élvezheti az egri püspökség jövedelmét, de utána mindenképpen át kell adnia ezt Veronai Gábornak, vagy Rangoni Gábornak, mert hogy ha így ellenáll, akkor ez igazából a huszitáknak az eretnekségét hozza el Magyarországra, úgyhogy a békesség miatt tessék csak szépen átadni a püspöki széket, úgyhogy ez meg is történik. Viszont a püspöknek a története még nem ér véget. Ugye eddig is az volt a metódusunk, hogy ha valaki átadja a püspökséget, akkor folytatjuk tovább az életpályáját azért, hogy máshol miket művelt még. Hát szerintem ebben az esetben is érdemes ezt a metódust alkalmazni, mert hogy még elég sok izgalmat tartogat az ő további sorsa.
igazam lesz nekem azzal, hogy nagyon-nagyon, hát nem mondom, hogy meggondolatlanul, de visszacsapott előbb-utóbb ez a fajta bizalom, amit belefektetett Mátyás, mert kutyából nem lesz szalonna.
Így van. Úgyhogy miután már így az egri püspökségtől a pápa közbe jöttével megfosztotta, megint gyorsan pártot vált, és 1476-ban megszökött az országból. Azzal az ürüggyel távozott, hogy elmegy zarándokolni Aachenbe. Uh-huh. Aachen, azt tudjuk, hogy a középkorban az egyik legkedveltebb zarándokhely volt. A
Róma és Jeruzsálem mellett.
Igen. Hát meg
még mondjuk
Santiago Compostela,
meg még van. Esetleg nem tudom akkoriban mennyire jártak, vagy mondjuk inkább csak úgy francia honból Szent Patrik barlangjához, vagy, mert tehát Magyarországról nem, de Magyarországról is
jutott el, Tarlőrinc,
hogy
igen.
Ne pokoljárása, igen.
Igen, tehát oda is jártak, de azért az egy nagyobb kuriózum volt, oda kevesebben jutottak el. Aachen viszont annyira kedvelt volt, hogy ott ugye a magyarok számára külön gyóntatópap volt fönntartva, és így tovább. Tehát ott számítottak is a magyarokra. Uh-huh. Tehát az egy nagyon közkedvelt volt. Úgyhogy ő is ezt mondja, hogy Aachenbe kíván zarándokolni, ugyanakkor azonban nem megy csak Bécsig, ahol újra összeáll Hunyadi Mátyásnak az ellenségeivel. Ugye Frigyes az, aki fogadja őt, és itt megint csak elkezd ármánykodni Hunyadi Mátyás ellen, és a későbbiekben itt is építi tovább a karrierjét, méghozzá úgy, hogy egyesek azt gondolták, hogy ez az ember meg se akar állni addig, amíg pápa nem lesz belőle. Tehát annyira feltűnő volt ez a javadalomhalmozás. És hát amikor Magyarországról megszökött, akkor azért följegyzik, hogy nem üres kézzel érkezett. Tehát a zarándoklatra azért nem kellett volna magával vinni 300 000 forintot. Tehát abban a 300 000 aranyforintot.
Milyen bátran vitte magával, mert azért utónálunk is lenyúlhatták volna.
Hát ő nyilván a katonai kísérettel ment.
Természetesen, de lehet, hogy van ott sok a útonálló.
Emellett azonban egyházi kincseket is vitt magával, tehát tárgyakat, kelyheket.
Amiket viszont nem szabadott volna.
Hát a pénz sem lett volna szabad magával vinni, azon kívül pedig még okiratokat is, dokumentumokat. Ami, ugye, ez különféle oklevelek, dokumentumok azért fontosak, mert ezek bizonyítják az ő birtokait, és így tovább, amivel továbbra is fent tudja tartani azt, hogy ő javadalmaihoz hozzáférhessen.
Én értem, csak mondjuk mi az a szint már, amikor mondjuk felségárulás vágyával lehet valakit bíróság elé állítani, csak kérdés az, hogy őt ugye a pozíciói mennyire védik ettől. Hát semennyire, mert Vitéz Jánost ugyanúgy, mint esztergomi érseket, tehát ugye el lehetett kapni, el lehetett ítélni.
Egyelőre Mátyás király érdekes módon valamiképpen talán még mindig bízik benne, felszólítja, vagy megpróbálja közvetítésre bírni a bécsi pápai nunciust, hogy beszéljen Beckenslower Jánossal, hogy jöjjön vissza Magyarországra, és foglalja el újra az esztergomi széket. Azonban ez nem volt hathatós, úgyhogy inkább ő Bécsben próbálja kiépíteni az új karrierjét, úgyhogy az ottani Szent István kápolna prépostságát megszerzi magának, sőt, Bécs koadjútor érseke is lesz.
Az mit jelent?
A koadjútor az azt jelenti, hogy utódlási joggal felruházott. Tehát, hogy amikor még él a főpásztor, akkor lehet melléje koadjútor főpásztort kinevezni, koadjútor érseket, vagy koadjútor püspököt, attól függően, hogy érsekségről vagy püspökségről van szó, ami azt jelenti, hogy ő segít a kormányzásban a jelenlegi főpásztornak, és amikor az meghal, akkor automatikusan a helyébe lép. Uh-huh. Tehát magyarul kinézte magának a bécsi érseki széket.
Egert már elvették tőle, az esztergomi érseki székkel és a váradi püspöki székkel, plusz a világi ispáni, főispáni székekkel mi a helyzet?
Nem van egyszerű, hogy a Mátyás király nem veheti csak úgy el. Miért? Mert ahhoz a szentszéknek a hozzájárulása kell.
Mármint, hogy az érseki püspöki székeket.
Így van, tehát itt az egri püspökök történetében nem először találkozunk már ezzel, hogy valaki elmegy külföldre, és továbbra is hivatalosan ő az egri egyházmegye főpásztora. Tehát előfordult már az, hogy nem tartózkodott itt, külföldön volt, és továbbra is ő volt hivatalosan az egri egyházmegye főpásztora, még a király akarata ellenére is. Miért? Mert a szentszék őt ismerte el. Tehát egyelőre ez történik itt is, hogy úgy tűnik, hogy Rómában jól álltak az érseknek az ügyei. Tehát Beckenslauer János valamiképpen elérte azt, erről nem maradtak föl dokumentációk, nem maradtak föl levelezés, hogy hogyan sikerült elérnie azt, hogy a szentszék továbbra is kitart amellett, hogy megtarthassa az eddigi esztergomi érseki címet és javadalmat is. Ugyanakkor későbbiekben még tovább megy, akkor már 1481-ben Salzburgban nevezteti ki magát, hogy az ottani főpásztor, az érsek Bernard Rohr beteges volt. És úgy látta, hogy itt hamarabb jut érsekséghez, és ezért elintézi magának, ugye a császár engedélyével, hogy miközben megtartja a bécsi koadjútori érsekségét, mellette Salzburgi koadjútori érsek is lesz. Tehát magyarul amelyik főpásztor előbb meghal, annak a helyébe fog lépni.
A magyarországi pozíciói pedig hivatalosan még mindig be vannak töltve.
Igen, az egrit az már nem ugye.
Az egrit az, nem.
Igen, az esztergomi azonban még továbbra is az ő kezén van hivatalosan.
Az esztergomi jó, oké, okay, az esztergomit hivatalosan megtartja, és akkor Mátyás nem is tesz ellene semmit?
Próbálkozik, de a szentszék, ahogy látjuk, kitart Beckenslauer János mellett. Például 1484-ben 8. Ince pápa, hogy rendezze a dolgot, úgy intézkedik, hogy a salzburgi érseknek az adminisztrátora lesz most Beckenslauer János, azzal, hogy amennyiben a Rohr érsek meghal, akkor a halála után Salzburgba fogja a székhelyét áthelyezni, és akkor lemond az esztergomi érsekségről. De addig, amíg salzburgi érsek nem lesz belőle, a Rohr érsek után, addig továbbra is ő az esztergomi érsek.
A beteges Rohr érsek meghal 1485-ben, tehát gyakorlatilag salzburgi érsek lesz belőle.
Igen, hát közben azért zajlanak az események, mert amit az előbb mondtam, ahhoz még a pápa azt is hozzáfűzi, hogy közben megfosztja a bécsi koadjútorságtól. Tehát akkor tulajdonképpen most salzburgi adminisztrátor és koadjútor a Rohr esetében, és közben esztergomi érsek egész addig, amíg a salzburgi érsekséget el nem tudja foglalni az előző érsek halála következtében.
Az automatikusan már az esztergomit elveszi tőle?
Így van. Viszont ugye 1485-ben nagyon komoly politikai esemény történik, és pedig az, hogy Mátyás király elfoglalja Bécset.
Igen.
És ekkor ugye ez már azt jelenti, hogy Bécsből Beckenslauer Jánosnak menekülnie kell, el is megy a Német Birodalomba. Viszont az érdekes az, hogy a Frigyes, aki szintén elmenekül Bécsből, kire bízza az osztrák örökös tartományoknak a kormányzását és katonai védelmét?
Hát Beckenslauer
Jánosra. Tehát most tulajdonképpen katonailag is szembe kerül Mátyás királlyal. Tehát ő az, aki védi az osztrák örökös tartományokat Mátyás hadaival szemben. Na és akkor közben ugye 1485-ben valóban meghal a salzburgi érsek is, és Beckenslauer János elfoglalja a salzburgi széket, ami ugye mondhatjuk azt, hogy teljesen jogos, hiszen a pápa rendelte el így. Úgyhogy ő salzburgi érsek lesz, közben Mátyással is sikerül fegyverszünetet kötni 1488-ban, ugye mint az osztrák örökös tartományoknak a kormányzója, és azonban nem sokáig élvezheti a békét és a salzburgi érsekséget immár, mert hogy 1489-ben Salzburgban elhunyt, és ott is temették el, ekkor 62 éves, ott is temetik el a salzburgi várban, azonban a amikor a templomot azt későbbiekben lerombolják, az ő sírja is megsemmisül, tehát tulajdonképpen nem tudjuk, hogy hol van eltemetve, valahol Salzburgban. Ami azonban mindig emlékeztet bennünket őrá, az az egri várban található püspöki palota.
Legalább ennyi jóra emlékezzünk vele kapcsolatban. Pont ezen gondolkodtam ebben az elképesztő viharos és kalandos életútjában, hogy gyakorlatilag, ha ő még tovább él, akkor azt már csak a jó Isten tudja, hogy még milyen pozíciókat szeretett volna magának. Tehát, hogy most ez csúnya kimondva, de tulajdonképpen ezt a viharos életutat, ezt már tényleg csak egy dolog tudta lerendezni, ez a halála, mert végül is 62 évig élt, hát ez abban a korban azért nem egy rossz életútnak számít, de hát végül is miben lett volna ideges, hiszen azért, amit akart, elért az életében. Az egri vár gótikus püspöki palotáját köszönjük szépen ennek a püspökünknek, Bekenszloer Jánosnak, de most már a következő adásban beszéljünk arról, hogy ki az új püspök Egerben, és majd ő rá kíváncsi vagyok, hogy remélem azért egy letisztultabb egri püspöki éveket tudhat magáénak.
A mai adásban Bekenszloer János egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.
Sollicitor, et curis operitor, dum corde transmeditor, praeses et futura, praesens et praeteritum, verbum in interitum, talent habet exitum, humana creatura. O Christ intelligere, mortem consitura, et finem proscipere, in timore vivere, movere te prendere, falsitates, cuius lingua florida, acta vero sordida, et corda sunt perfida, per subtilitates, o Christ intelligeret, mortem consitu.